Dicsértessék a Jézus Krisztus, Nagy Péter atya vagyok. Köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat innen a felvidéki Révkomáromból, itt tanórán keretein belül pedig a szentségekről elmélkedünk. Új fejezetet nyitunk a szentségekről elmélkedve, ugyanis a gyógyulás szentségeiről fogunk elmélkedni. A kiengesztelődés szentsége és a betegek kenete, ez a két szentség foglalkozik, rejti magába a gyógyulást. Ugye mindez idáig szó volt a beavatás szentségeiről, intronizáció, tehát bevezetésről, hogy a megkeresztelt ember, aki aztán a szentségben, Krisztus szent testében részesül az eukarisztiában és a bérmálásban, így felnőtté legyen, és igazából meglegyen minden eszköze ahhoz, hogy a pályát végig tudja futni, hogy ő a hitismereteit, Isten ismeretét el tudja mélyíteni. Arról beszéltünk, hogy mit jelent számunkra a keresztség szentsége, a bérmálás szentsége és az eukarisztia szentsége. Ismételni szeretném, és jó dolog ismételni sok a lényeges pontokat, hogy az eukarisztia szentsége felé irányul az összes szentség, tehát mind a hét, azaz azon felül mind a hat szentség az eukarisztia szentsége felé irányul, amikor Krisztus szent testéről és véréről beszélünk, amikor az Úr Jézus reális jelenlétéről, tehát a föltámadt Krisztus valóságos jelenlétéről beszélünk, az eukarisztiát említve. Drága testvéreim, hívhatnak bennünket, hívhattok bennünket a következő telefonszámokon, hogy megosszátok velünk gondolataitokat, véleményeteket. Innen felvidékről a 035 772 72 72-es telefonszámon, és Magyarországról, azaz külföldről pedig a plusz 421 35 772 72 72-es telefonszámon hívhattok bennünket, oszthatjátok meg velünk gondolataitokat, és tehetjük akár így interaktívvá is akár a hittanórát. Mielőtt konkrétan a gyógyulás szentségeiről ejtenénk szót, érdemes lenne tisztázni, hogy miért is nevezzük a gyógyulás szentségeinek a betegek kenetét és a kiengesztelődés szentségét, azaz a Szent Jónást. A katekizmus így fogalmaz: a keresztény beavatás szentségei által az ember megkapja Krisztus új életét, ezt az életet azonban törékeny cserépedényben hordozzuk. Most még Krisztussal el van rejtve az Istenben, most még földi fájdalomnak, betegségnek és halálnak alávetett házunkban vagyunk. Isten gyermekeinek ez az új élete a bűn miatt megsérülhet és el is veszíthető. Eddig a katekizmus. A beavatás szentségei által megkaptuk, ahogy már említettem, minden eszközt arra, ahhoz, hogy bátran elmélyíthessük hitismereteinket. Belettünk vezetve az Isten ismeretbe. Jól lehet mind eszközünk, hogy minden eszközünk megvan a hit harcához. Mégsem vagyunk sérthetetlenek. Van, hogy mi magunk okozunk sebeket saját magunknak, máskor pedig kívülről érkezik a támadás. Mert ahogy előbb említettem a katekizmusban, törékeny cserépedényben hordozzuk az Isten gyermekségünket. Ez a törékeny cserépedény gondolata Szent Pálnál található a II. Korintusi levélben. Krisztus Urunk, mint orvosa a léleknek és a testnek, ma sem hagy el bennünket, hanem az egyház által folytonosan működik és gyógyítja a lelkeket. Ezért a Szent Jónás, más néven, ugye, ahogy előbb is említettem, a kiengesztelődés szentsége, és a betegek kenete nyújtják számunkra a lelki orvosságot, hogy újraélett lélekkel tudjuk végigfutni a számunkra kiszabott pályát, ahogyan mondanánk ugye az apostollal. Végigfutni a pályát, ezért mindig fájdalom járja át az ember szívét, a pap szívét pedig végképp, amikor a hívő ember, önmagát hívőnek mondó ember valahogy megelégszik azzal, hogy ő meg volt keresztelve, meg volt bérmálva, részesült életében először, és lehet sokszor aztán utoljára is az eukarisztiában, és úgy, gyakorlatilag úgy el van. Ez olyan érzés kelt a papban, akár bennem is, vagy akár minden lelkiismeretes hívőben, hogy gyakorlatilag vettem magamnak egy ruhát, amit majd néha napján úgy ünnepkor fölveszek, és akkor én azt fogom büszkén hordani, hogy én nekem van ilyen szép ruhám, és azt fogom mutogatni másoknak. Általában olyankor szokott előjönni ez a probléma, hogy ez az új ruha nem is biztos, hogy annyira új, amikor érthetetlenül állnak, főleg szülők a pap előtt, hogy az a lelki atya megkéri a kedves szülőket arra, hogy teljesítsék a házasság szentségekkor tett esküjüket, ígéretüket, miszerint gyermeküket hitre fogják nevelni, vagy éppen második alkalommal a keresztség szentségének kiszolgáltatásakor, amikor gyermeküket elvitték megkereszteltetni, hogy valóban hitben fogják nevelni. Mert gyakorlatilag van egyfajta felszínesség. Engedik, hogy járjon hittanra, és ez már rossz az a kifejezés, hogy engedik, hogy járjon hittanra, és gyermeke részesüljön az eukarisztiában, akár legyen bérmálkozó, de nem éppen templomba járók azok a családok, de azért a szentségekben részesüljenek. Ez a igazából egyfajta lelki szkizofrénia, egy tudathasadás, én ezt így nevezném. De mégis hogyan lehetne ezt a dolgot megérinteni, úgyhogy javulást tudjunk elérni. Mindenképpen azoknak a példamutatására, példaadására szeretnék appellálni, akik meg akarják élni a hitüket. Hogy tegyenek tanúságot ezeknek az embereknek, akár ha vannak ilyen rokonok, ilyen szomszédok, vagy éppen csak ismerősök és barátok, akik így élnek, akkor azok tegyenek tanúságot azok felé, akik viszont nem így élnek, akik számára a szentségeknek a fölvétele, a beavató szentségeknek a fölvétele, tehát amikor éppen a startvonalon állnánk, az csak egy ilyen külsőség, egy ilyen, hát hozzátartozik a szociális életemhez. Egyfajta adalék ahhoz, hogy én ne érezzek egy minimális hiányt az én szívembe. És ezért ez nekem úgy éppen elég. Tehát ezeket az embereket kell megragadni, és életpéldával tanúságot tenni előttük. Viszont milyen szép az, és ez gyönyörűséges, amikor azokat a családokat látom, vagy látják más lelkiatyák is, akik nem csak egyszerűen elviszik megkereszteltetni a gyermeküket, vagy éppen az eukarisztiához oda segítik, plusz a szentgyónás, ugye, és aztán a bérmálás szentségéhez, hanem ugyanúgy továbbra is vezetik őket a hit útján. Lesznek jó példával a gyermekeik számára, és így a gyermekek pedig olyan példát látnak, amely egyfajta legnagyobb ajándékká válik, sőt, a legnagyobb ajándékká válik, nem egyfajta, hanem a legnagyobb ajándékká válik, amit egy szülő ajándékozhat a gyermekének, amiben nincsen csalódás, hanem ezt az ajándékot az Istennek köszöni meg, először is a hitkegyelmét, és utána pedig a gyermekének ezt a hitkegyelmét átadja. Ez a legnagyobb ajándék, amit egy szülő adhat a gyermekének, vagy akár egy lelki atya adhat a híveknek, és azoknak a híveknek is, akik talán távol állnak a hittől, vagy csak olyan felszínes módon közelítik meg a hittitkokat, a szentségeket, és a szentségekben meg tudnak így aztán majd egyszer erősödni. A Szent Jónásról, a kiengesztelődés szentségéről szeretnék itt szólni a mai alkalommal, és először is szeretném megnézni ezeket az ószövetségi elemeket, zsidó elemeket, amelyek egyfajta alapjai, a bűnbánat szentségének, bibliai alapjai a bűnbánat szentségének, és talán amikor valaki arról beszél, hogy haragtartó Isten, vagy haragot tartó Istenről beszélünk, igazságtalan Istenről beszélünk, vagy vannak olyan vélemények, amelyek különbséget tesznek a Ószövetség istenképe és az Új Szövetség istenképe között, azoknak a figyelmébe ajánlanám, hogy próbálják meg megfogni például Márk evangéliumát, és abból az összes ószövetségi idézetet metéljék ki. Hát nem biztos, hogy sok minden maradna abból az evangéliumból, vagy legalábbis szó szerint értetetlen lenne, úgy, ahogy van. Összeforra kettő, tehát nem lehet elválasztani az Új Szövetséget az Ószövetségtől. És általában, amikor az emberek a féltékeny, az irigy, vagy éppenséggel sőt, ilyen kifejezéseket is hallunk, hogy bosszúvágyó Istenről beszélnek, amikor az Ószövetséget említem, akkor figyelmébe ajánlom az olyan illetőnek, aki ezt gondolja, hogy nem hinné azt, hogy az ő gondolkodása, amely görög alapokon és római alapokon nyugszik, amelynek egyik adaléka az, hogy spekulatív logikát, vagy formai logikát használ, és spekulatív gondolkodást. A kettő meg kettő az négy, az egy meg egy az kettő. Tehát különbözik, merőben különbözik a keleti, közel-keleti, és így ugye a izraelita, akár a sémi kultúrától, és a gondolkodástól, filozófiától. Mert, drága testvéreim, az van, hogy mi görögök vagyunk, és rómaiak. Erre a két pillére épül föl az ember joggyakorlata és filozófiai gondolkodása. Aztán természetesen ez formálódott, és lehetne erről beszélni órákat, hogy merre formálódott, ugye, angol szász, vagy éppen német irányzat felé, de szeretném inkább csak arra kihegyezni, arra helyezni a hangsúlyt, hogy az illető, aki elvetné ne talántán az Ószövetség Istenét, nem gondolja azt, hogy túlságosan merő büszkeség az, hogy az ember nem engedi magához közel a sémi kultúrát, vagy éppenséggel a sémi filozófiai gondolkodást, amelynek az alapja nem a római vagy a görög, legalábbis részben, hanem éppenséggel a keleti logika, tehát a képi logika, a képi logika, amikor az Úr Jézus például képeket használ. Ne is értsék meg, ne is hallják meg. Ugye ebbe is föltűnhet az, hogy most akkor az Úr Jézus azt akarja, hogy ne hallja meg az Isten szavát az az illető, akihez szól az Úr. Vagy éppen arról van szó, hogy csak egyszerűen konstatálják azt, hogy ők maguk záródtak be. Zárták be a fülüket, csukták be a fülüket, csukták be a szemüket, és nem látnak. Ez az egyik ilyen adalék. A másik ilyen adalék lenne az, hogy nem szabad elfelejteni, hogy a héber nyelv az egy nagyon szegény nyelv. Olyan értelemben, hogy a szókincse nem olyan kiterjedt, mint akár a miénk, vagy a európai nyelveké. Nagyon szegény nyelv, tehát vannak szavak, amit igazából használnak, és annak több értelme is lehet. Több mindenre vonatkozik. Ezért, drága testvéreim, akkor, amikor az Ószövetségről beszélünk, akkor szerintem úgy kellene cselekedni, mint ahogy Martin Heidegger mondotta volt egyszer, már idős korában, hogy a titok előtt, amit nem ismerek, hátra lépek egy métert, és megemelem a kalapomat. Ezért, drága testvéreim, lássuk azt, hogy milyen ószövetségi zsidó elemekről lehet beszélni akkor, amikor a bűnbocsánat szentségéről elmélkedünk. Létezett az úgynevezett ószövetségi átok. De ugyanúgy létezett a zsinagógai átok, és még más vallási közösségekben alkalmazott büntetések. Ugye a bűn elkövetése megtorlást, szankciót, ugye valamiféle kirott büntetést igényelt, és ezt azért saját módjukon saját gondolkodásuk szerint alkalmazták. Ha például, ha az ószövetségi dolgokat nézzük, az ószövetségi átkot. Az ország és a nép nem szabad elfelejteni, hogy Jahve, tehát az Úr szent tulajdona. Ez egy fontos kiindulópont. Tehát a nép, akit az Isten kiválasztott, az az ő szent tulajdona. És aki ezen a népen kívül, tehát a került, például áldozott idegen bálvány isteneknek, teljesen elpogányosodott, akkor mindenféle pogányra tekintettek. És az ilyet megkövezéssel büntették. Gondoljunk csak ugye arra, hogy ha valaki Istennek gondolta saját magát, akkor annak a büntetése a megkövezés volt. Ezrás idejében a kiközösített személy vagyonát is lefoglalták. Így ír Ezrás, aki a vezetők és a vének határozata szerint 3 napon belül nem jelenik meg, annak minden vagyonát elkobozzák, őt magát meg kizárják a fogságból hazatértek közösségéből. Hogyha jól értsük, Ezrás az, aki már a fogságból visszatért nép segítségére van, és őket vezeti, ilyen rendelkezést hoznak, kizárják a fogságból hazatértek közösségéből, a babiloni fogságból hazatértek közösségéből. Másik ilyen átok, amit említettem, ez a zsinagógai átok. Bizonyos időre kizárta a közösségből a szemét, egy lehetséges újrafölvétel reményébe a zsinagógai közösség. Hát milyen kizáró okok lehettek? Hát például a bűn a törvény, a tanítás, a felebarát és a hagyomány ellen. Olyan bűnök, amelyek ugye sértették a tanítást, vagy éppen a felebarátot, vagy éppen a hagyományt. A hívők kötelesek voltak viszont imádkozni a kizárt személyért. Ez egy fontos attitűdje az ószövetségi gondolkodásnak, hogy ők kötelesek voltak a hívők, akik ugye a nép körében voltak. Az Úr szent tulajdona. Kötelessége a hívőknek imádkozni azért az emberért, aki meg lett büntetve időlegesen. És ezeket a személyeket nem egyszer, sőt, ez volt az általánosan elterjedt gondolat, hogy leprásoknak tekintették, tehát tisztátalanoknak. Viszont, ha a többi vallási büntetéseket nézzük a közösségekben, akkor meg kellene említeni a Qumránt. Qumránban viszont durva vétség 2 évig kizárást jelentett, vagy egyszerűen véglegesen kiközösítették az embert. A drága testvéreim, nagyon összetett és egy organikus dolog az, organikus szépség az a szentírás, amiről mi beszélünk. Tehát nem szabad nagyon egyszerűen úgymond félváról kezelni a szentírást, akár az Ószövetséget, hogy abban valami bosszúvágyó Istenről van szó, vagy haragtartó Istenről van szó, mert általában ezek az attribútumok, hogy haragtartó, hogy bosszúálló, ezek mindig emberi képek, kivetítések voltak. Gyakorlatilag kivetítések, mert a proféták igenis bizonyítják azt, hogy Isten nem ilyen, sőt, hogyha valaki végigolvassa gyönyörűségesen Ózeás prófétának a könyvét, vagy akár Ámosz könyvét, és Izajás könyvét, akkor abba kitűnik az, hogy igenis egy olyan Istenről van szó, aki keresi azt, aki elveszett, aki meg akarja gyógyítani azt, aki megbetegedett, sőt, mindig-mindig újra és újra szövetséget ajánl a néppel. Nem hiába az Ószövetséget, hogyha nézzük, akkor 3 szövetségről beszélünk, ugye, a teremtéskor, a Noé szövetsége, az Ábrahám szövetsége, és végül a negyedik szövetség, ugye ez az új szövetség az Úr Jézus Krisztussal, aki azt mondja, ugye ez a új szövetség, az örök szövetség. Drága testvére, most egy rövid szünetre elköszönünk, és a zenei szünet után pedig folytatnánk az új szövetségi elemekkel, a bűnbocsánat szentségét illetően. Dicsértessék! A Jézus Krisztus a mikrofonnál, Nagy Péter atya, a felvidéki Révkomáromból köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. A Szent Jónásról elmélkedünk, a bűnbocsánat szentségéről, és az előzőekben szó volt arról, hogy miért fontosak a beavatás szentségei, és utána pedig szó volt arról, hogy a gyógyulás szentségei, azok egyáltalán mit jelentenek, miért nevezzük gyógyulás szentségeinek, ahogy azt a katekizmus is fogalmaz. Szükségünk van egy föltámadásra, lelki föltámadásra, ahogy mondja, Isten gyermekeinek ez az új élete a bűn miatt megsérülhet és el is veszíthető. A bűn miatt az új élet, amelyet a keresztségben megkapunk, azt el lehet veszíteni, és ezért az egyházatják nevezik is mond fáradtságos keresztségnek a bűnbocsánat szentségét, a szentgyónást, és elmélkedtünk arról, hogy az Ószövetségben milyen elemek vannak, milyen zsidó elemek találhatók, amikor a szentgyónás szentségéről elmélkedünk, annak a bibliai alapjairól. Az Új Szövetségben szeretnék szólni arról, hogy hogyan alakult ki, hogyan lett megalapítva ez a szentség, ugye szentírási idézetek alapján, amelyeket fel fogok olvasni, és ahhoz fűzök egy-két gondolatot. Jézus megismételte áll a János 20-21-ben, tehát igazából ugye a föltámadás után, Jézus megismételte, békesség nektek, amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. Hát mielőtt Jézus az apostoloknak adná a bűnök megbocsátásának a hatalmát, azt mondja nekik, hogy amint engem küldött az Atya. Úgy küldelek én is titeket. Tehát, amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. Katolikus tanításunk egyértelműen kimondja, hogy az apostoli szucesszió, tehát a jogfolytonosság következtébe az apostoloknak adományozott ajándékok ugyanúgy átszállnak a mindenkori püspökre, és így a püspök által megbízott atyákra, tehát lelki atyákra. Tehát ugyanúgy küldte Krisztust az Atya, hogy isteni hatalomnál fogva kiengesztelje a világot, Istennel bűnök meg az Istennel, a bűnök megbocsátása által. Mint hogy Krisztus az apostolokat és az utódaikat küldi, hogy ugyanezen isteni hatalomnál fogva megbocsássa a bűnöket. Tehát Jézus megismételte, békesség nektek. Lenne egy ilyen rövid gondolatfoszlány ezzel kapcsolatban, amikor az ember betér a szentgyónáshoz, hogy amikor oda térdelünk a rács elé, hogy lerakjuk a terheinket, a bűnöket lerakjuk az Úr Jézus lába elé, két dolgot jegyezzünk meg, előjáróba szeretnék mondani ennyit. Először is, hogy Krisztus elé tesszük le ezeket a terheket, nem az úgynevezett bűnös papnak, ugye? Mert mindjárt mondjuk a bűnös ember. Hát lehet, hogy egy szent ember gyóntat, egy szent életű ember. Erre nem gondolunk olyan sokszor talán. Próbáljunk erre is gondolni, hogy egy szent életű pap ül ott bent. Tehát nem egy ugyanolyan bűnös ember, mint amilyen bűnös én vagyok, minek gyónjak neki. Tehát ezek ilyen balga kifejezések, ebből is az látható, hogy lehet, hogy részesült a beavatás szentségeiből, de már moly rágta ruha, ő rajta az a gönc, amit úgy cipel magán ünnepélyesen, minden egyes szentmisén, ha már elmegy, de nem kér többet a szentségekből, mint hogyha egy kisestély, egy frak lenne, vagy egy asszonyon ugye egy kisestély lenne, tehát megköveteli magának azt, hogy neki igaza legyen, hogy el se gondolkodik azon az illető, hogy lehet, hogy az a pap, aki bent ül, az egy szent életű pap. Az egy olyan ember, aki az egész életét igenis feláldozta Krisztusnak, és oda helyezte. És egy szent életű ember hallgat meg engem, plusz hatalommal rendelkezik, amellyel Krisztus ruházta fölött, püspök által, hogy így kiszolgáltassa számára a megbocsátás szentségét. Tehát, hogy én feloldozlak téged az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Nem egy pszichológus, nem valaki más, hanem ő. Ő, akinek a személyébe Krisztus oldoz föl. Tehát szerintem nem szabadna túlságosan, borúsan tekinteni arra, hogy én bűnös embernél nem fogok meggyónni. Ezt is megpróbáltuk úgy állandóan az egyházba kimagyarázni azzal, hogy hát igen, mert ugye hát Krisztus előtt gyónsz, tehát ő is ugyanabb. Nem. Próbáljunk elgondolkodni azon, hogy az egy szent életű ember, aki ott van. Aki odaadta az életét. És ahogyan Szent Pál Timóteusnak írja, azért ez megbecsülendő, hogy annak, a presbiternek, aki még ha részegesen is él, egyszeri tisztelet jár. És annak, aki pedig ugye előre halad a szentség útján, pedig többszörös tisztelet jár. Úgyhogy a másik dolog, amit ezzel kapcsolatban mondani szeretnék, az pedig az, hogy békesség nektek. Tehát béke legyen veled. Amikor belépsz a gyóntatószékbe, jól értsd már, nek a te szabadra van csak szükség. Ha már betérdeltél, berogytál a gyóntatószékbe, akkor a te igenedre van szükség, arra, hogy valóban tökéletesen bánod mindazt, amit odahelyezel az Úr Jézus elé, és mindent odahelyezel, amire emlékszel, ami a szívedet nyomja. Mert amint engem küldött az Atya, mondja Krisztus, úgy küldte oda azt a papot is. Úgy küldte oda azt a püspököt, azt a fölszentelt szemét. A másik idézet, János 22, gyakorlatilag a következő vers. Ezekkel a szavakkal rájuk lehelts, így folytatta, vegyétek a szent lelket. Ugye a Teremtés könyvében is olvassuk, akkor az Úristen megalkotta az embert a földporából, és orrába lehelte az élet lehelletét. Így lett az ember élőlényé. Hát a Szentírásban két alkalommal lehele rá az emberre az Isten. Először akkor, amikor az orrába belefújja az élet lehelletét, amit úgy is nevezünk, hogy nefes, tehát az élet lehellete. És másik ilyen alkalom, amikor a vegyétek a szent lelket, amikor Krisztus rálehel az apostolokra, vegyétek a szent lelket. Az Úr az apostolokra lehelt, hogy átadja nekik ezt, tehát őt, a szent lelket. Itt az új teremtés véghez vitelekor, amikor Krisztus az apostolokra lehel, akik által mi mindnyájan elérhetjük az új életet Krisztusba. Gondoljunk bele, minden egyes szentgyónás egy újrateremtés, egy újjászületés, egy újjáalkotás. Az Isten a lelkedet újjáalkotja, mondhatjuk így is. Lehet, hogy kicsit sarkosított, de erről van szó. Az apostoloknak adja azt a hatalmat, ami által föltámaszthatják az embereket a lelki halálból, azaz a bűnből. Nincs is rosszabb annál, mint amikor az ember a lelki halálban szenved, lelki halálnak az áldozata, és abban fetreng. Fontos az, hogy az ember ezt észrevegye, felfogja, és alázatosan oda tudjon térdelni a gyóntatószék rácsához, és ott Krisztusnak, aki a pap személyében feloldozza őt, bevallja, hogy Uram, vétkeztem, hazudtam, hazudtak nekem, bánom a bűneimet, itt vagyok, és föl szeretnék támadni, hogy egyenes gerinccel tudjak még, amennyi idő megadatik, példát adni az embereknek. Kedves testvéreim, sajnos most félbe kell szakítani saját magamat, ugyanis a műsoridőnk lejárt, de innen fogom folytatni, amikor is még az új szövetségi elemekről fogunk elmélkedni, és még egy kitérőt fogunk tenni ugyanúgy, hogy teljes legyen a kép, az ószövetségi istenkép, az irgalmas Istenről fogunk még elmélkedni, és a Szent Gyónásról a továbbiakban. Köszönöm szépen a kedves Mária Rádió hallgatók figyelmét, Nagy Péter atya voltam, Nagy Péter atya vagyok, elnézést, innen Felvidékről, Révkomáromból, a Mária Rádió stúdiójából. Áldott hetet kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Nagy Péter atyával.